a cirkuszosok elvonultak, én pedig egyedül maradtam Bobbal, aki nyugtalanul bámult a távozók után, és az emelet felé bökte a mutató ujját. Mi van odafenn? Egy hulla. Jézusom, a csavargó. Igen, Gray. Már halott volt, amikor megtalálta. Igen, mikor ölhették meg? Jó néhány órája a szagáról ítélve. Jézusom, de miért? Amiért a többieket. És a narafát is belekarcolták a bőrébe. Akarja látni? Bólintott. Akkor csak menjen egyedül. Én már eleget láttam. Felkocogott a lépcsőn, csoszogott egy kicsit odafenn, aztán letámolygott. Hát, mondta, és nagyokat nyelt. Nem valami szép. De a szőnyegben van egy másik küllő is. Azt nekem szánták, mondtam, és röviden elmeséltem mindent, ami odafent történt. Komoran hallgatta, nem szakított félbe. Amikor befejeztem, elismerően felhúzta a szemöldökét. Magának aztán kijut a balhéból. Gondolja, hogy pazmaim volt, aki a narrát dobta, lehetséges. Minden esetre volt még valaki, aki pisztolyt nyomott a hátamba. Csüggetten horgasztotta le a fejét. Attól tartok, hogy ez meghaladja az én szellemi képességeimet, mondta. Olyan tökéletes az űrzavar, hogy már semmit sem értek. Ahelyett, hogy tisztulna az ég, egyre inkább felhősödik. Pedig tisztul, Bob, mondtam, és megveregettem a vállát, és alig hanem nagyon hamar kisüt még a nap is. Előbb azonban az este köszöntött Manilára. Feljött a hold, s a csillagok, mintha a toronydaruk csúcsaira ültek volna a Manila bélyen. Feltámadt a lágy esti szél, s gyászzenét sírt a fülembe a tengerjáró kürtjének hangja. A terasz szélén ültem, és lelógattam a lábam. Holnap talán már világosság derül mindenre. Vagy ha holnap nem, hát holnap után. Ha megérem a holnap utánt. Ahogy a csillagok felkúsztak az égre, óriási ponyvás teherautó jött oda a cirkuszosokért. Kisétáltam a pálmák alá, hogy búcsút vegyek tőlük. Bobot kódorgott a nyomomban, és láttam rajta, átérzi az elválás keserűségét. Alig ha nem most ébredt rá valójában, hogy mennyire egyedül van. Kiszolgáltatva pazmarinnak és azoknak az ismeretlen erőknek, amelyek ide lökték. Megfogtam a vállát, és magamhoz húztam. Ha nem szégyelli, talán sírva is fakadt volna. Így azonban csak elfordította a fejét, és kiszabadította magát az ölelésemből. Palacki volt az első, aki odajött hozzánk. Mindent köszönünk, Mr. Lawrence, mondta, és megszorította a kezem. Igazán sajnálom. Nem folytatta, úgy is tudtam, hogy mit akart mondani. Tereza csókot nyomott az arcomra, aztán megfordult, és besietett a bungalóba. Sorban jöttek a többiek Joe és Mike, a kötéltáncos. Aztán vulopakodott oda, és mandulavágású szeme csupa mosoly volt, ahogy szinte simogatva fogta meg a kezem. A Lifever nővérek úgy termettek előttem, mint jól fésült, óriási sziámi macskák. Még a homok sem verődött fel a lábuk nyomán, úgy jöttek, mintha a levegőben lebegtek volna. Búcsúznunk kell, Glory. Búcsúznunk, Melody. Azért kedves fiú volt, nem? Ó, de mennyire, és ő is, ez a Bob fiú. Kár, hogy nem segíthettünk, Glory. Mi mindent megtettünk, Melody. Talán még nem késő, Glory. Ki tudja, Melody. Glory Lifever a kezét nyújtotta, és a szemembe nézett. Sárga szeme volt, mint a ragadozóké. Ön milyen jegyben született, Mr. Lawrence? Én tétováztam, az ikrek jegyében. Látod? Megmondtam, Glory. Megmondtad, Melody. Most Melody Lifever nyújtott kezet, és ő is a szemembe nézett. Az ikrek nem kedvelik az ikreket. Az egyik iker párüti a másikat. Óvakodjék az ikrektől, Mr. Lawrence. Aztán úgy, ahogy jöttek, ellebegtek a homok felett. Bob megütközve bámult utánuk. Miről beszéltek ezek? Az az érzésem, hogy nem egészen normálisak. Dehogy nem, mondtam, és elnevettem magam. Hallott már a Szibilláról? Hát persze, tanultam mitológiát. Ez egy szibillai jóslat volt, Bob. Lehet, mondta, és megvonta a vállát, de akkor sincs sok értelme. Pedig dehogy is nem volt. Benne volt ennek az egész mocskos ügynek a megoldása. Bob diszkréten elfordult, amikor Barbara Herti a karomba vetette magát. Ó, Leslie, suttogta, mi lesz velünk, kedves, legszívesebben elmondtam volna neki mindent, de még nem tehettem. Vissza volt még egy-két keserves nap ahhoz, hogy felfedhessem az igazságot, és hogy méltó helyükre juttassam azokat, akiket oda kell juttatnom. Mikor látjuk egymást, darling? Kérdezte, és egészen reményvesztetten csengett a hangja. Alig hanem rövidesen. Az ég útjai kiszámíthatatlanok. Hát persze, mondta, felágaskodott, és megcsókolt. Viszlát, Leslie, viszlát, Bob. Néhány másodperc múlva egyedül maradtunk a holdfényben. Bob állt még egy kicsit, aztán anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna, elindult a bungaló felé. A tenger halkan csacsogott a hátam mögött. A hullámok lágyan fodrozódtak, s az ezüst híd most is egészen Szingapúrig ért. S akkor egészen világosan megéreztem, hogy holnap, vagy holnap után újra meg fog halni valaki, vagy talán többen is. Ezt üzente nekem a szibillai jóslat. Pedig igazából nem is kedvelem a jóslatokat. Régen elhalt már a teherautó berregése, amikor halkan megkocogtatták az ablakot. Kimásztam az ágyból, és hallgatóztam. Odafenn minden csendes volt. Bob nyilván elaludt. Oda sétáltam a teraszajtóhoz, és kinyitottam. Beáta Martinez úgy surrant be, mint egy árnyék. Alszik, suttogta, és a mennyezet felé nézett. Bólintottam. Mosolygott, és egészen szorosan odaállt elém, hogy éreztem hajának pálma illatát. Bőréből a tiszta kék manilai tengerből vízszaga áradt. Ledobta a blúzát, kicsusszant a szoknyájából, és ahogy a holdfényben felismerni véltem, ugyanaz a fürdőruha volt rajta, mint délután, amikor megmártóztunk a tengerben. A parton láttam rajtad egy anyajegyet, mondtam. Valóban, mosolygott, és lekapcsolta a melltartóját. Olyan volt, mint két piros cseresznye. Jó megfigyelő, vagy, mondta, és ledobta a melltartót egy székre. Most is akarod látni, mást sem akarok, ahogy parancsolod, mondta nevetve, és kibújt az utolsó ruhából is, ami még rajta volt. Jól látod, nem egészen, mondtam, fekve jobban mutat, ezen nem múlik, mondta, becsusszant az ágyba, és hasra fordult. Látod, ha akarod, meg is fordulhatok. Nem szükséges, morogtam, egyáltalán nem szükséges. Arra riadtam fel, hogy pittyeg a kvarcórám. Éjszakai egy órát mutatott. Beáta felkapta a fejét a pittyegésre, aztán lelökte magáról a takarót, és kimászott az ágyból. Mennyi? Egy óra, mondtam, mennem kell. Talán várta egy kicsit, hogy marasztaljam, de nem marasztaltam. Felkapkodta a ruháit, és kiment a fürdőszobába. Néhány perc múlva felöltözve tért vissza. Hát akkor áll az alkú? Kérdezte, ásítottam és kinyújtóztam. Milyen alkú, hogy magaddal viszel, és szerzel egy csodálatos ösztöndíjat egy csodálatos egyetemen. Ha megérdemled, mondtam, az ágy szélére ült, és bedugta a kezét a takaró alá. Úgy érted, hogy nem bizonyítottam semmit, de hogy nem, mondtam, és az órámra sandítottam. 1:45 volt. Amikor elment, csókodottam utána, berohantam a fürdőszobába, és felöltöztem. Mielőtt még a cipőmet is felhúztam volna, felügettem a lépcsőn, és felkattintottam a villanyt. Bob úgy nézett velem szembe, mint egy füles bagoly, akinek Jupiter lámpát dugtak az odújába. Mi van, újabb gyilkosság? Felfedeztem egy dobos sört az éjjeli szekrényén. Gyorsan feltéptem, és belekortyoltam. Egyelőre semmi. Akar egyet kirándulni? Nagyot nyelt, és még mindig nem volt egészen biztos benne, hogy eszemnél vagyok-e. Most? Hová? Kérdezte Tétován, mondjuk Mindanaóra. Hová? Tátotta el a száját. Mindanaóra. Látogatást teszünk a muzulmán felkelők között. Továbbá meglátogatunk egy volt hadifogolytábort, egy falut, egy varázslót és egy ágas bogasnarrafát. Mit szól hozzá? Óvatosan letolta magáról a takarót, hogy ne akadályozza a mozgásban, ha őrültségemben rátalálnám vetni magam. Mit beszél? Kiittam a maradék sört, aztán megcéloztam a szemét kosarat, és, vagy 3 méterről rádobtam. Csont nélkül hullott a kosárba. Van kedve, vagy nincs? Kilépett az ágyból, félkézzel magához ölelte a ruháit, és szó nélkül eltűnt a fürdőszobában. Leballagtam a lépcsőn, felhúztam a cipőmet, és vártam. 5 perc múlva mellettem volt. Szótlanul belehuppant a karosszékbe, és a karfájára hajtotta a fejét. Lelépünk, le, és, pazmarin, attól tartok, hogy utánunk jön. És úgy érzi, hogy ez a kirándulás segít rajtunk. Vagy ez, vagy semmi. Ha továbbra is itt üldögélünk, vagy bennünket is kinyírnak, vagy csendesen eltűnünk a világ szeme elől. A rejtélykulcsa Mindanaón van. Felemelte a szék mellé rakott sportszatyrát, és komolyan kérdezte. Gyalog megyünk. Milyen messze van? 800 kilométer. Légvonalban. Elnevette magát, és pattintott egyet az ujjával. Komolyan beszél, és legfőképpen komolyan gondolja, hogy eljutunk odáig. Mintha valahonnan messziről, a csillagok közül helikopter halkattogását hallottam volna. Mintha iszlám felkelők boldog lelkei vágtattak volna Mindanaó fölött. Megfogtam a táskám, és elindultam kifelé. Mire kiértünk, a helikopter már a fák alatt állt. Valaki kidugta az ajtón a karját, belekapaszkodtam, és feltornáztam magam a lépcsőn. Intettem Bobnak, hogy kövessen. A férfi odabenn meglepődött, és eleresztette a kezem. Erről nem volt szó, mondta. Ahmed úr azt parancsolta, hogy szállítsuk el önt Mindanaóra. Ő a segítőtársam, mondtam, és gyorsan behúztam a gépbe Bobot. Van valami kifogása ellene? Jelentenem kell Ahmed úrnak, mondta, és feltette a fejére a fejhallgatót. A pálmafákkal szegélyezett út végén autók tompított fénye villant, s, mintha be is kanyarodtak volna a bungalók felé. Megfogtam a karját, és kimutattam az ablakon. Ha sokáig jelentget, nem lesz mit. Oda nézett, ahova az ujjammal mutattam, s amikor ő is észrevette a kocsik diszkrét fénycsóváját, halkan elkáromkodta magát. Vakkantott valamit a vezetőnek, mire a motor felbőgött, és a helikopter a levegőbe emelkedett. Néhány perc múlva gyufás doboznak látszottak alattunk az óceánjárók. A toronydaruk mint dobozból kibillent gyufaszálak nyúltak utánunk reménytelen igyekezettel. Az öböl sötét vizébe szürke csíkokat hasított a közelgő hajnal. Most jutott csak idő rá, hogy alaposabban szemügyre vegyem a helikopterest. Vékony, fekete hajú, fekete bajuszos férfi volt, nagy, égő, barna szemekkel. Hosszú, ideges ujjaival szüntelenül a térdén dobolt, mint egy munkanélküli zongora művész. Kopott farmer nadrágot és hozzávaló jacket hordott. Fel tudja venni Ahmeddel a kapcsolatot? Kérdeztem, a levegőből már nem szabad, mondta, és kinézett az ablakon. Pillanatok alatt bemérnek bennünket. Kicsit késtek, mondtam, azt hittem, éjszaka repülünk. A hajnal a legjobb, ilyenkor van váltás a figyelőszolgálatnál, az amik ilyenkor reggeliznek. Lenézett, majd lemutatott az alattunk húzódó hegyes völgyes tájra. Mindoró felett repülünk, ezután Panay és Negros következik, majd Mindanao. Mindanao nagy, mondtam, behunyta a szemét, és az ülésnek támaszkodott. Idejében meg fog tudni mindent. Egészen addig hallgatott, míg 3 óra múlva le nem szálltunk Mindanaón. Azt hittem, hogy valahol a dzsungel közepén ereszkedünk majd le, s terepszínruhás muszlim felkelők fognak körül bennünket. Bob csendesen szundikált mellettem, és csak akkor riadt fel, amikor enyhe zökkenéssel földet értünk. Megérkeztünk, törölte ki az álmot a szeméből. Kísérőnk megvárta, míg leáll a légcsavar, s mondott valamit a pilótának, aki bekapcsolta a rádiót. Hosszan beszélt, ugyanazokat a szavakat ismételve, és most sajnáltam csak igazán, hogy egyetlen szót sem tudok filippiül. Úgy látszik, válasz is érkezett a szavaira, mert figyelmesen hallgatott, aztán levette a fejéről a hallgatót. Az az utasítás, hogy kössem be a szemüket. Meg kell érteniük, kérem. Sokkal, de sokkal udvariasabb volt a hangja, mint Manilában. Lehajtottuk a fejünket, hogy az arcunkra köthesse a kendőt. Levezetett a lépcsőn, ahol újabb kezek fogták meg a karom. Önkéntelenül is számoltam a lépéseimet, ahogy elindultunk ismeretlen célunk felé. Hallottam, hogy Bob mellettem botladozik, s bár kedvem lett volna néhány biztató szót szólni hozzá, mégsem tettem. 800 lépést füves mezőn gyalogolhattunk, ezután kavics csikorgott a talpam alatt. Valószínűleg egy park kikavicsozott útjára, vagy egy kocsi feljáróra térhettünk rá. Közvetlenül ezután lépcsők következtek. Ha a küszöböt nem számítjuk, 18. Ahogy beléptünk, megcsapott a légkondicionált épület kellemes hűvöse. Hosszú folyosón vándoroltunk végig. Itt-ott halksuttogás kélt a nyomunkban, ahogy tompán koppanó léptekkel botorkáltunk kísérőink között. Éppen elhatároztam, hogy nem figyelem tovább az utat, amikor valaki kopogott valamin, feltehetően egy ajtón, aztán hat nyikorgással kitárultak előttünk az ajtószárnyak. Gyors filippinó mondat, és lehullott a kendő az arcomról. Egy muszlimi mahász félében lehettünk, legalábbis a padok és a rengeteg ülő párna erre utalt. A hatalmas terem valamennyi falát vastag faborítást akarta, faragott fagalériákkal s az iszlám. Művészetben megszokott ábrákkal. Élőlény alakját természetesen még véletlenül sem lehetett volna felfedezni a faragások között. Bob füttyentett, és elismerően húzta el a száját. Éppen velünk szemben rést támadt a faragásokon, s egy eddig észrevehetetlen ajtócskán át magas, őszhajú férfi lépett a terembe. Meghökkenve néztem rá, hiszen első pillanatra akár európainak is vélhettem volna, ha bár horgas, erősorra levantei származásról árulkodott. Hosszú, kékövvel megkötött kaftánt viselt, s mindehhez kb. Derekáig érő hőszakált. Azt a furcsa érzést keltette bennem, mintha Rabindranath Tagoréval találkoznék. Összefonta mellén a karját, és meghajolt előttünk. Legyenek üdvözölve, uraim, mondta a legtisztábban angolsággal, és az ülőpárnákra mutatott. Foglaljanak helyet. Maga is lecsüccsent egy párnára, de mielőtt leült volna, lerúgta a saruját, és a fal mellé állította. Intettem Bobnak, s mi is kifűztük a cipőnket. Látszott rajta, jó néven veszi, hogy alkalmazkodunk vallása előírásaihoz. Bemutatkozással ne is vesztegessük az időt, mondta mosolyogva. Önt igen jól ismerem, Mr. Lawrence. Jobban, mint gondolná. Megtisztelő, mondtam. Honnan? Ismertem Rajkumar Singhet. Mintha vasmarok szorította volna össze a torkom. Rajkumar Singh, valaha barátok voltunk, mondta elgondolkozva. Aztán ellenségek lettünk. Ő Indiába ment, én pedig Pakisztánba. Régi történet ez, Mr. Lawrence. Megértheti, hogy meglepődtem, amikor Ahmed értesített, hogy rövidesen a vendégem lesz. különben nevezzen csak Dasznak. Így egyszerűbb, ellenben nem volt szó a kísérőjéről. Bobem Szikinley, mondtam, mire Bob a füle tövéig elvörösödött. Véletlenül keveredett az ügybe. Most hol vagyunk, ha szabad kérdeznem? Mindanaon, azon belül, Maraviban, ez egy város, méghozzá nem is kicsi, 100 000 hittestvérünk él a környékén. Ha kisétál az utcára, minareteket és medreszéket is láthat. Kisétálhatok, felnevetett, folytott, de vidám nevetéssel. Mit gondol, bekötött szemmel visszük végig a szigeten? Az csak a helikopterpálya miatt volt. Tudja, de ebből ennyi is elég, nézze meg maga a várost. Minden esetre, elmondom önöknek, amit tudniuk kell. Apropó, gondolom, Mr. Kinley előtt nyugodtan beszélhetek. Természetesen, biztosítottam. Ahmed arra kért, hogy nézzünk utána bizonyos fogolytábornak, amely a világháború alatt itt működött mindanaon. Nos, kettő is volt ilyen, önt azonban, azt hiszem, csak az egyik érdekli. A másikat egyel hagyott bányában rendezték be, a sziget túlsó oldalán. És az első, a Lanaótó és a mindanaói tengerszoros között volt, nem messze a tengerparttól. Mondd ez önnek valamit, egyelőre semmit. Nos, találtunk valakit, aki érdekes történetet mesél szökött amerikai katonákról, akik éveken keresztül dacoltak a japánokkal. Megbújtak a dzsungelben, és soha nem találtak rájuk, mert a falvak lakói elrejtették őket. Az őslakók, a fejvadászok ugyanis megharagudtak a japánokra. Informátorom szerint a japánok megsértették az isteneiket. Feldúlták az erdei szentélyeket, és kinevették azokat, akik a bálványokat tisztelték. Ezt a hibát, sajnos, egy kicsit később mi is elkövettük. Fejvadászokról beszélt, az őseik még fejvadászok voltak. Ugyanúgy, mint a dajakok, vagy Indonézia számos törzse, hiszen Mindanao is Indonézia felől népesült be. Nyilván onnan hozták magukkal a fejvadászat művészetét, ha illik ide egyáltalán a művészet szó. Bár a fejek zsugorítása kétség kívül az, ha jól tudom, önélt fejvadászok között. Burmában, mondtam, Nága földön. Nos, az a valaki azt is mesélte, folytatta, hogy a szökött katonák kerékpárküllőből reszeltek fegyvert, és narafából faragtak hozzá nyelet. A fejvadászok megtanították őket, hogyan kell egyetlen szúrással megölni az ellenfelet. És hogyan kell messziről úgy eldobni a fegyvert, hogy biztosan találjon. Beszélhetnék ezzel az emberrel? Nem lenne semmi értelme, mondta. Ő a mi hitünkre tért, és minden szaváért felelősséget vállalok. Hiszen nekünk komoly érdekünk fűződik hozzá, hogy sikerrel járjon a küldetése Mr. Lawrence, nem de bár. Hogy hívják a falut? Ugyanúgy, mint a sziget legnagyobb délnyugati települését. Zamboangának, csak hogy ez egészen kicsi falu az őserdőben. Gondolja, hogy szót tudok érteni velük? Ezt nem tudom megjósolni önnek, Mr. Lawrence. Nyilván van bizonyos tapasztalata, hiszen ez is olyan, mint Nágaföld. Csak hogy nem ismerem a nyelvet. Mindig akad valaki, aki beszél angolul, ha csak néhány szót is. Hogy jutok oda? Gépkocsival. Egészen a Nemzeti Parkig. Nemzeti Park. Közvetlenül a falu mellett kezdődik. Tele van gejzírrel és ma már szerencsére nem működő vulkánnal. Ha van hozzá kedve, megnézheti az állatkertet is. Lassan kezdett összeállni a dolog. Úgy érti, hogy állatkert is van arra felé, a Nemzeti Parkon belül. Tigrisek is. Felkapta a fejét, és megütődve nézett rám. Mit akar a tigrisekkel? A tigris nem őshonos a Fülöp-szigeteken. Van ott minden, ami a turistát oda csalogathatja. Ha jól hallottam, ön biológus. Például megtalálhatja a világ legkisebb antilopját, a pilandutot, a világ legkisebb majmát, a tarziuszt, és a világ második legnagyobb sasát, amely a majmokat is elragadja. Természetesen nem a legkisebb majomra gondolok. Van ott még óriás kígyó is, pitthon meg krokodilok. Nekem tigris kell, mondtam, és cirkuszosok. Figyelmesen nézett rám, aztán közömbösen megvonta a vállát. Ha akar, csak keressen tigriseket. Ám bár én a maga helyében óvakodnék tőlük. Van valami elképzelése, hogyan és mikor óhajt visszatérni? Azzal ne törődjenek, mondtam. Az önök segítsége nélkül is visszatérek Manilába. Felállt, jelezve, hogy vége a beszélgetésnek. Ahogy gondolja, minden esetre én a maga helyében nem lennék olyan biztos a dolgomban. Mintha fenyegetést éreztem volna a hangjában. A délutánt Maraviban töltöttük. A város a Lanaótó partján fekszik, égigérő hegyekkel övezve. A tó tiszta, átlátszó vizében visszatükröződtek a zöld selyem palástba burkolózott hegycsúcsok. Közvetlenül a tó partján kék kupolás mecset hívogatta a hívőket. Lépten nyomon az iszlám hitvilág és művészet nyomaira bukkantunk. Megnéztük a piacot, ahol az árusok ugyanolyan utánozhatatlan eleganciával kínálták áruikat, mint bárhol a Közel-Keleten. Maravi, bármennyire is a Fülöp-szigeteken feküdt, az arab világ színeit idézte. Este 8 órára volt kitűzve az indulás. A kertben, ahova reggel érkeztünk, zöldre festett terepjáró várt bennünket. Dasz a kocsihoz kísért, és búcsúzóul megszorította a kezem. Jó utat, Mr. Lawrence, remélem, szerencsével jár. Őszintén kívánom, hogy így legyen. És nem csak a gyémántok miatt. Udvariasan áldogáltunk még egy kicsit a kocsi mellett, aztán, amikor már soknak tűnt az áldogálás, a volám felé intettem. És a vezető, Dasz elmosolyodott. Ó, hát így áll a dolog. Bocsásson meg, ha nem mondtam volna, de önnek kell vezetnie a kocsit. A kormány mellett megtalálja a papírokat. Ahmed úr határozott utasítása, hogy semmiféle hivatalos kapcsolatba nem léphetünk önnel. Kérem, hagyja a kocsit és a papírokat a Nemzeti Park szélénél. Nem egészen tetszett a dolog, de hát mit tehettem volna? Még mindig jobb, mint gyalogvágni neki az útnak. Kikanyarodtunk az udvarról, és mintegy 5 perc múlva egyenesen egy járőr karjába futottunk. Bob felemelte a táskáját, és az ölébe ejtette. Ezzel utazásunk nagyjából a végéhez is ért. Morogta, és kényelmesen kinyújtotta a lábát. Kíváncsi vagyok, ezért a szökésért hány évet tesznek még rá az életfogytiglanomra. Ekkor már jótékony sötétség borult a városra, csak egy-egy lámpa halvány fénykörében vergődtek éjszakai bogarak. A hegyek felől hűvös levegő öntötte el az utcákat, mint mindenütt, ahol hegyek lábához építik a várost. A tó felől furcsa, zavaros zajok áradtak felénk, kiáltozás, szarvasmarhák bőgése, kolombkongás. A 3 tagú járőr közül 2 azzal volt elfoglalva, hogy rajtunk tartotta a géppisztolyát. Az egyik csöve az én fejemre, a másik Bobéra irányult. Nagyon lassan és óvatosan nyúltam a kesztyűtartóba, ahol a papírok voltak. Hosszú évek gyakorlata megtanított, hogy géppisztolyok előtt jobb, ha nem tesz az ember váratlan és gyors mozdulatot. A 3. terepszínruhás, rohamsisakos katona elvette a papírjainkat, és beléjük lapozott. Neve? Nem láttam sok értelmét, hogy kitaláljak valami rémmesét. Inkább az foglalkoztatott, hogy Ahmed és Dasz nem vertek-e hát. Roppant gyanúsnak találtam, hogy alig hogy kiléptünk az utcára, beleszaladtunk az első járőr karjába. Nagyon is úgy nézett ki a dolog, mintha vártak volna ránk. Leslie L. Lawrence, mondtam beletörődve. Ő Robert M. Kinley. A katona bekukucskált az ablakon, és szemrevételezte Bobot. Rámordult a másik 2-re, akik lábhoz eresztették a géppisztolyukat. Utazásuk célja, turisztika, mondtam, gondolom, a Nemzeti Parkba. Egyszerre csak felcsillant előttem valami halvány remény, egészen addig, amíg elő nem vett a zsebéből egy éles fényű zseblámpát és egy vaskos könyvecskét. Rövid nézelődés után összecsattantotta, és legnagyobb bámulatunkra sisakjához emelte a kezét. Jó utat, uraim, kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy Maravi körzetét a saját felelősségükre hagyják el. A Nemzeti Park körzetében erős a gerilla tevékenység, habár még nem fordult elő, hogy külföldieket zaklattak volna. Jó utat, uraim, óvatosan gyújtottam be a motort, és nem ismertem hátra nézni, amíg be nem kanyarodtunk az első utca sarkán. Bob szótlanul lógatta a fejét mellettem, és csak akkor hagyta abba a lógatást, amikor kiértünk a tópartjára. Maga érti ezt? Kérdezte. Mit? Hát ezt az egészet. El kellett volna kapniuk bennünket. Látta a könyvét. Láttam. Mit gondol, mi volt benne, mi lett volna, nevek és személy leírások. Azoké, akiket a rendőrség, vagy a hadsereg keres. Csodálkozva nézett rám, és nem értette, hogy miért nem értem azt, ami pedig olyan pofon egyszerű, mint a 2x2. Ide figyeljen, mondta, és megfogta a könyököm, amit különben nem igen szeretek, ha kormány van a kezemben. Itt valami nem stimmel, ennek a fickónak el kellett volna kapnia bennünket. Gondolja csak meg, ember, hajnalban húztuk el a csíkot, és még, ha azok az autók nem is a rendőrség kocsijai voltak, reggel minden körülmények között fel kellett fedezniük, hogy az éjszaka megpucoltunk. Érti? Értem. Hát akkor, egy rádiógram, vagy telefon, vagy az ördög tudja, micsoda, és minden járőrkönyvecskéjébe belekerül a nevünk és a személy leírásunk. Na, mit szól hozzá, igaza van? Mondtam, mi az, hogy igazam van, naná, hogy igazam van, és képtelen vagyok felfogni, hogy miért nem volt a könyvében a nevünk. Vagy ha benne volt, miért nem kapott el bennünket. Gyanakodva húzta össze a szemét. Maga elképzelhetőnek tartja, hogy ezek az izék. Ahmed emberei voltak. Alig ha, mondtam, ha azok lettek volna, nem állítottak volna meg bennünket. Eltátotta a száját, aztán akkor átcsapott a karomra, hogy majd beleszaladtam az utat szegélyező fákba. A jó Isten itt neki, ha ez így van, akkor csak egyetlen oka lehet, egyetlen jól fésült oka. Visszakormányoztam a kocsit az útra, levettem a gyújtást, kihúztam a zsebemből a pipámat, és rágyújtottam. Kényelmesen a csillagos ég felé fújtam a füstöt, és elmélázva bámultam a levegőbe. Úgy van, Bob, mondtam, végül. Csak egyetlen egy megoldás lehetséges. Ránéztem, ő meg vissza rám. Úgy tűnt, sok mindent megértett abból, ami az elmúlt napokban történt. Éjfél körül járhatott az idő, amikor közvetlenül az út mellett letáboroztunk. DASZ mindennel felszerelt bennünket, ami egy éjszakai utazáshoz szükséges. Úgy döntöttem, hogy hálózsákba bújunk. Bekaptunk néhány konzervet, és dobozos sört ittunk rá. A kocsi rádióján megpróbáltam friss híranyaghoz jutni, de csak két angol nyelvű adót sikerült befognom. Az egyik az amerikai flottáé lehetett, alig hanem Okinaváról, mert tengeráramlási adatokat sorolt vég nélkül. A másik arra figyelmeztetett, hogy a Patricia nevű tájfun elérte a malabári partokat. Olyan biztonságban éreztük magunkat, mint Ábrahám kebelén. Sajnos, ez lett a vesztünk. Meg kellett volna hallanom a lombok susogását és az apró recsenéseket, amelyek arra figyelmeztettek, hogy valaki közeledik. Az adó azonban elnyomta az erdőzajait, s a tengeráramlás jelző vég nélküli számsorok elhódították az idegeimet. Valaha, egy évtizeddel ezelőtt, még alig ha fordulhatott volna elő, hogy úgy elkapjon valaki, mint egy kiránduló cserkész csapatot az erdőr. Szinte magam előtt láttam Racskumarsinget, amint elképedve csóválja a fejét a fel.